Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvéreim, foglaljunk helyet, és a 231. dicséretünket énekeljük el. Együttlétünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hajtsuk meg fejünket helyünkön maradva is. Imádkozzunk azért, hogy az Úr áldja meg mai együttlétünket is. Köszönjük, Urunk, hogy magasztalással és dicsőítéssel állhatunk eléd, aki teremtetted ezt a világ mindenséget, és benne a mi kis életünket is. Köszönjük, hogy dicsőíthetünk téged, aki a bűnbe esett világnak megmentőt küldtél fiad személyében, Krisztusunk személyében. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy eljöttél erre a földre, és elvégezted a megváltás művét. Meghaltál, föltámadtál, és visszatértél mennyei dicsőségedbe. És áldunk téged, aki megígérted, hogy újra eljössz, hogy új eget, új földet teremtsél, melyben igazság lakozik, melyben együtt lehetnek minden választottaid, mindazok, akik hittek te benned, mint megváltó Úrukban. Magasztaltak téged, mint életük legfőbb kincsét és legfőbb értékét. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy szent lelked által most itt vagy közöttünk, hiszen megszólal a te ígét, s ahol az ige, ott a lélek. Kérünk, hogy lelked magyarázza nékünk az írást, lelked lelkesítse az ige hirdetőt és a mi szívünket is, hogy jól érthessük, ami elhangzik. Kérünk téged, hogy a te munkád folytasd mi bennünk. Köszönjük, hogy már elkezdted, és köszönjük, hogy folytatod, míg tökéletesen végbe nem viszed. És áldunk, hogy munkád végcélja, hogy kiábrázolódjék bennünk a Krisztus, és mi legyünk boldog emberek, akik magasztalunk téged, mint ami teremtőnket, megváltónkat és megszentelőnket. Kérünk, hogy szólj hozzánk, áld meg szíveinket, lelkünket, akárhonnan is jöttünk, és akárhova is megyünk. Vonn magadra figyelmünket, add, hogy utánad tudjunk most menni. Hadd fussunk te utánad. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket a szegedi protestáns gyülekezetek bármelyikéből jöttek légyen is. Szeretettel köszöntöm a ma esti igehirdetőnket is, Juhász András református lelkipásztor urat, a Kálvin téri gyülekezetnek a lelkipásztorát. Hadd ne soroljam most a többi jelenlévő lelkészeket, akik meg lelkésznőket is, akik körünkben vannak. Figyelmesen hallgatjuk meg az Úr üzenetét ma este is. Látni fogjuk, hogy a Szentírás megint valami nagy titoknak, valami nagy csodának a forrása lehet a számunkra, ha hittel fogadjuk és kezeljük azt. Miután elhangzik az ige magyarázat, utána lesz egy körülbelül 20 perces, 25 perces színdarab, amit a gyülekezetünk fiataljai szeretnének itt bemutatni, azért vannak itt ezek a pódiumok. Ezt a színdarabot ők már bemutatták néhány kollégiumba, fiataloknak szól, de az idősebbek is haszonnal láthatják, és reméljük, hogy hallhatják is majd, mert nem tudjuk innen kierősíteni őket, és lehet, hogy nem jön úgy a hang, de a lelkükre kötöttem, hogy hangosan beszéljenek majd. Ha van a testvéreknek ideje, szívesen várunk mindenkit, hogy nézzék meg ezt a darabot is. De most az ígére figyeljünk, hallgassuk meg az Úr tanítását.
Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Amen. Istennek ígét olvasom, lelkünknek épülésére, hitünknek erősödésére, amelynek alapján az ő üzenetét is hirdetni kívánom közöttetek, amint írva található a Zsoltárok könyvének 19. részében, a 19. rész 8. versének 2. részében. Az Úr intő szava határozott, bölcsé teszi az együgyűt. Szeretett testvéreim, megvallom, hogy öröm számomra mindig a protestáns hét, de különösen is öröm idén számomra, hiszen a reformációnak egyik nagyon komoly alapelvét, a sola scriptura, az egyedül a Szentírás elvét járhatjuk körül, napról napra különböző istentiszteleti alkalmainkon. Nagyon sok szó esik a Bibliáról, a világban. Sok szempontból értékelik a Szentírást különböző emberek. Vannak, akik úgy tekintenek rá, mint egy kuriózumra, egy olyan könyvre, amely könyvet a világ legtöbb nyelvére lefordították. Vannak, akik a könyve, illetve bizonyos részeire úgy tekintenek, mint egy történelmi forrásmunkára. Tegyük hozzá, nagyon helyesen teszik, akik így tekintenek rá, mert semmiféle emberi krónika királyokról, uralkodókról nem tartalmaz ennyire hiteles emberábrázolást, mint amilyen hiteles a Szentírás emberábrázolása. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ismernünk kell ezt a könyvet, hiszen az európai kultúrkör az alapjait tekintve keresztény kultúrkör lenne, még hogyha erre egyre kevesebb jel is mutat, a kereszténységnek pedig alapvető szent írata a Biblia. Sokan vannak, akik azt mondják, hogy éppen ezért a Bibliát érdemes ismerni, mert az általános műveltséghez hozzátartozik. És gondoljuk végig, igaza van azoknak, akik azt mondják, hogy az európai kultúrkör szinte érthetetlen, az európai kultúra megérthetetlen a Biblia nélkül, hiszen a legtöbb képzőművészeti alkotás, amely Európában készült az elmúlt évszázadokban, valamilyen szinten a Bibliával összekapcsolódik. Hogyha valaki ránéz mondjuk Munkácsinak a Krisztus trilógiájára, akkor hogyha nem tudja, hogy mit volt a passió történet, akkor legfeljebb annyit lát, hogy na, ez a festő ügyesen kezelte az ecsetet, jól bánik a fény árnyék ellentéttel, jók az alakábrázolások, vagy éppen nem tetszenek nekem. Ha valaki elolvassa Thomas Mann József és testvérei című munkáját, vajon értjük-e a József történet nélkül ezt az irodalmi alkotást? Vagy meghallgatja valaki a Máté passiót, mit ért belőle? Ügyesen húzzák, vagy ügyesen szól az orgonista, keze által a zene? Azt hiszem, hogy szegényebbek vagyunk már kulturális szempontból is, hogyha a Bibliát nem ismerjük. Vannak olyanok, akik úgy vélekednek a Szentírásról, hogy a Biblia egy az emberiség nagy tanító munkái közül, amelyek erkölcsi értelemben komoly tanítást hordoznak. Nagyon jó, hogyha valaki így látja a Bibliát, de úgy vélem, hogy végzetesen kevés. A Biblia ugyanis nem több és nem kevesebb, mint Isten kijelentése, Isten örök érvényű, élő és ható szava. Éppen ezért számunkra több, mint egy történelmi lecke, több, mint egy erkölcsi tanítás, és több, mint egy kultúrtörténeti alap. Luther Márton mondta egyszer, hogy a Szentírás tulajdonképpen egy bölcső. Egy olyan bölcső, amelyben Jézus Krisztus fekszik. Számunkra a Biblia Isten írott igéje, amelyből tökéletesen megismerhetjük a testélet igét, Jézus Krisztust. És az ő ismerete által, a benne való hit által pedig örök életünk és üdvösségünk van. Mai alkalommal a gondosan felépített tematika alapján a Szentírásról, mint a bölcsesség forrásáról szeretnék szólni. De mi is tulajdonképpen a bölcsesség? Az Ószövetség korában bölcsesség egy hihetetlenül fontos dolog volt az ókori keleten. Alapja a gyermekek tanítása volt az édesapa és az édesanya által, egyrészt viselkedésbéli, másrészt pedig mesterségbéli dolgokra. Ha fellapozzuk a Bibliát, találkozhatunk bölcsességükről híres népekkel, emberekkel. Nagyon-nagyon széles spektrumot fed le a bölcsesség ebben a korban. Nagyon érdekes, de bölcsnek nevezi a Biblia azokat a mesterembereket, akik például a Szent Sátor felszerelését elkészítették. A Királyok első könyvének negyedik része bölcsnek nevezi Izrael nagy uralkodóját, Salamon királyt. De bölcsnek nevezik például a varázsláshoz, az álomfejtéshez értő embereket is, és döbbenetes, de például bölcsnek nevezi a Szentírás Dávidnak az egyik unokaöccsét, aki tanácsot adott Amnonnak, talán ismerjük ezt a tanácsot, hogy hogyan szerezze meg a saját féltestvérét feleségének. Ez a tanács egyáltalán nem biblikus, egyáltalán nem etikus, és arra kell rájönnünk, hogyha a bölcsesség nem tartozik össze Istennel a Szentíráson belül, akkor nem biztos, hogy jó dolog. Nem biztos, hogy jó kezekbe kerül a bölcsesség, amikor emberek kezében van. Az ókori keleten, hogyha egy kicsit távolabbra megyünk, a bölcsesség egy kísérlet volt arra, hogy az ember az őt körülvevő világot megértse a társadalmi viszonyokat, és megértse a természeti jelenségeket. Az a bölcs, aki alkalmazkodni tud. Mezopotámiában a bölcsességet listákba szedték, az iskolákban oktatták, és a bölcsességgel a fennálló rendet erősítették. Ebben a korszakban Egyiptom volt a leghíresebb a bölcsességéről, És nagyon fontos számunkra az egyiptomi bölcsesség, mert ez volt a legnagyobb hatással Izraelre. Az egyiptomi bölcsesség megkívánta azt, hogy az ember tudjon magán uralkodni. Az az ember bölcs az egyiptomi gondolkodás szerint, aki képes önuralomra. Egyiptomban úgy gondolták, hogy a bölcsességnek az egyik ellentéte a forró fejűség. A bölcsesség Izrael népében egyrészt egyezik a keleti bölcsességgel, másrészt pedig több annál. A példabeszédek könyve beszél arról, hogy a bölcsember képes az önuralomra, és ennek az önuralomnak az ellentéte a forró fejűség. Egyéb hasonlóságokat is találunk, de van egy döntő különbség az egyiptomi és a zsidó gondolkodás között, és ez így hangzik: a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a bölcsességet az ember elnyerheti, ajándékként megkaphatja Istentől. Nem magunk vagyunk bölcsek, nem így születünk, nem velünk született adomány ez, hanem az Isten szeretetének és kegyelmének következménye, ha kialakul a mi életünkben a bölcsesség és a bölcsességből fakadó életvitel. Nagyon érdekes, mert az Ószövetség elénk adja, az ember elé adja a halál és az élet útját, és a bölcsember felismeri, hogy melyik az életre vezető út, vagy hogyha erre képtelen, akkor megfogadja a nálánál bölcsebbek tanácsát azért, hogy ne járjon a halálba vezető úton. És ezeket az alapigazságokat az ószövetségi bölcsességirodalom egészen apró pénzre váltja, megmutatja a bölcsességet a hétköznapokban, főleg a példabeszédek könyvében témánként láthatjuk, hogy milyen a bölcs és milyen az oktalan magatartás, láttatja a következményét a szorgalomnak és a lustaságnak, a józanságnak és a dőzsölésnek, a tiszta és tisztátalan életnek, de mindenek felett láttatja következményét a Szentírás, az Istenfélő és az Istennel nem törődő életformának. Mi a bölcsesség az Új Szövetségben? Kétféle bölcsességet különböztet meg az Új Szövetség. Van egyrészt az emberi bölcsesség, ez tulajdonképpen bölcselkedés, amely egyfajta élet tapasztalatból vagy éles látásból fakad. Nem véletlen tehát, hogy nagyon sokszor az emberi bölcsességet összekapcsolják az idősebb életkorral. Amikor az ember már többet látott, többet tapasztalt, visszatekint, meglát bizonyos dolgokat, átlát bizonyos összefüggéseket. És van az Istennek bölcsessége. Az a bölcsesség, amit az övéinek ajándékozhat az Úr, az Istentől jövő bölcsesség, talán mindannyian tudjuk, hogy egy a kegyelmi ajándékok közül. Talán fel tudjuk sorolni a kegyelmi ajándékokat: bölcsesség, ismeret, hit, gyógyítás, isteni erők munkái, prófétálás, lelkek megkülönböztetése, nyelveken szólás, nyelveken szólás magyarázata. A kegyelmi ajándékokat idegen szóval karizmának nevezzük, és aki megajándékozott valaki, az a karizmatikus. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy tévképzetet eloszlatni most. Vannak olyan felekezetek, csoportok, szekták, amelyek magukat a náluk vélt vagy valós módon meglévő nagyszámú és látványos kegyelmi ajándékok miatt úgy nevezik, hogy mi karizmatikus közösségek vagyunk. Sajnálatos módon mi átvettük ezt az elnevezést rájuk, és ezeket a csoportokat karizmatikus csoportoknak, közösségeknek nevezzük. Ezzel azonban, testvéreim, önként mondunk le egy olyan bibliai igazságról, amelyre Pál apostol az első korintusi levélben tanít bennünket. Az első korintusi levél 12. részéből egyértelműen kiderül, hogy minden keresztény ember kegyelmi ajándékokkal megajándékozott, azaz karizmatikus. Merjük ezt elhinni. merjük elhinni azt, hogy mi is kaptunk ajándékokat, hogyha nem is nagy hangon hirdetjük ezeket, hogyha nem a nyelveken szólás számunkra minden kegyelmi ajándékok közül a csúcs, és nem ezután vágyódik egy józan, megfontoltan élő keresztény ember, akkor is kaptunk kegyelmi ajándékokat. Megajándékozottak vagyunk, és tudatlanságból, esetlegesen idegenkedésből ne mondjunk le arról, hogy mi is karizmatikusok, az Isten által bőven megajándékozottak vagyunk. Mi tulajdonképpen a bölcsesség az ószövetségi és újszövetségi alapok áttekintése után? Ha megpróbáljuk megfogalmazni, talán egy ilyen meghatározás az, ami leginkább helyét megállja, hogy a bölcsesség nem más, mint az Istenről való legmagasabb szintű ismeret, de nem intellektuális úton, hanem a vele való közösség által. Nem tanulás, nem észbeli képességek, nem műveltség által, hanem az Istennel megélt közösség alapján lehet bölcsé az ember. Akkor vagyok bölcs, hogyha látom, hogy mi Isten szándéka az életemmel, akkor vagyok bölcs, hogyha látom, hogy mi a különbség jó és rossz között, akkor vagyok bölcs, hogyha látom, hogy melyik az élet útja, és melyik út visz a pusztulásba, a halál felé. Ha látom, hogy mi vezet üdvösségre, és mi vezet kárhozatra. Akkor vagyok bölcs, hogyha el tudok igazodni a földi életem eseményei között, hogyha képes vagyok döntéshozatalra, és azok a döntések helyes döntések lesznek. Gondoljuk meg, testvéreim, hihetetlen nagy ajándék az ilyen bölcsesség. A felolvasott Zsoltár vers is erre mutat rá. A zsoltáros az ezt megelőző, illetve ezt követő néhány versben négy szóval írja le az Isten igéjét. Azt olvassuk először, hogy az Úr törvénye. Aztán azt olvassuk, hogy az Úr intő szava. Aztán következik az Úr rendelkezései, és végül az Úr parancsolata. És azt írja az igéről, hogy az ige felüdíti a lelket, megörvendezteti a szívet, ragyogóvá teszi a szemet, és bölcsé teszi az együgyűt. Vajon, szeretett testvéreim, amikor Isten igéjét olvassuk, egyéni csendességünkben, vagy éppen közösségi szinten, amikor egy templomban megszólal Isten ígéje, akkor ezt érezzük. Ezt érezzük, hogy felüdül a mi lelkünk, örvendezik a mi szívünk, ragyog a mi szemünk, és bölcsé tesz bennünket, együgyű embereket. Ezen dolgok jellemeznek bennünket, amikor halljuk Isten szavát. Mert ha így van, akkor jó úton járunk. Jó úton járunk a Szentírás tanítása szerint. Isten intő szava bölcsé teszi az együgyűt. Elgondolkodtatott az, hogy mennyi ember néz bele a Bibliába. Mennyi ember idézi a Bibliát, boldog és boldogtalan idézi, például a szeretett himnuszának a sorait számtalan helyen láttam kiírva a Facebookon. Mennyien hivatkoznak rá. Sokan el is dicsekszenek vele, hogy én bizony ezt a könyvet elolvastam, és különösen is büszke magára az, aki azt mondja, hogy elkezdtem onnét, hogy egy Mózes egy, és befejeztem ott, hogy a Jelenések könyvének vége. Nagy dolog, ha az ember végig tudja így olvasni a Bibliát, én megvallom nektek, hogy így, tematikus módon, hogy egy Mózes egy, egy Mózes kettő, stb. Én még így képtelen voltam végigolvasni a Szentírást. Vajon azokra az emberekre, akik így bele-bele kapdosnak, vagy akár olvassák így teljesítmény szinten a Bibliát, vagy hivatkoznak egy-egy kiragadott részletére, vajon rájuk miért nem gyakorol olyan hatást a Szentírás, hogy megörvendezik a szívük, felüdül lelkük, ragyog a szemük, és bölcsé lesznek? Miért nem érzi minden ember a Biblia olvasásakor, az ige hallgatásakor azt, hogy választ kaptam kérdéseimre? Miért nem érzi minden ember azt, hogy utat mutatott számomra az ige, hogy bölcs döntést tudok hozni azok fényében, amit ott olvastam, amit ott hallottam? Miért nem érzi minden bibliaolvasó ember azt a vezetést, ami képessé tesz arra, hogy lássam, mi a rossz és mi a jó, és a rossztól őrizkedjek. Azért, testvéreim, mert a Biblia nem egy magától ható, bocsánatot kérek a kifejezésért, varázskönyv, amiben ha bárki belekukkant, beleolvasgat, akár át is rágja magát az elejétől a végéig, akkor attól még bölcsé lesz. Hogy foglalható össze a bölcsesség megszerzésének kulcsa? A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Ha félem az Urat, akkor ő az ő vezetését adja számomra. Ha kell, akkor szava bátorító, megerősítő szó, ha kell, akkor dorgál és megfedd engem, ha kell, tükröt tart elém, de mindenképpen az örök élet felé vezet. Ha élő közösségem van az Úrral, akkor vezet. Ha nincs élő közösségem az Úrral, akkor megmaradt számomra a Szentírás egy szép olvasmánynak, amely akár meg is hat bizonyos részleteiben elgondolkodtat, erkölcsi útmutatást is adhat, tudást közölhet, de az örök életre nem fog vezetni. Ha viszont élő és naponkénti a közösségünk az Úrral, akkor, hogyha egyszerű embernek gondoljuk is magunkat, vagy egyszerű embernek tart és lát bennünket a környezetünk, akkor is bölcsétesz bennünket az Írás. Hiszen olvasom a történeteket, és megdöbbenve látom, hogy ennek vagy annak a királynak, vagy prófétának, vagy apostolnak éppen az jelentett problémát, ami éppen most nekem gondot okoz. Látom, hogy hogy jöttek ki ezekből az élethelyzetekből, és ezáltal vezetést kaphatok. Kérdések vannak a szívemben, olvasom az evangéliumot, vagy éppen a leveleket, és a hold betű a lélek által élő üzenetté állhat össze számomra. A kérdéseimre, a keresésemre választ kapok. Ott állok egy útelágazódásnál életemben, nem tudom, hogy merre forduljak, merre menjek, imádságos szívvel, illő alázattal kézbe veszem az írott igét, és türelmesen értelmezem Isten éppen akkor nekem szóló üzenetét. Ez az élő kapcsolat pedig csak Jézus Krisztusban lehetséges. Benne és általa kerülhetek közel Istenhez, hogyha már Jézus Krisztusban vagyunk, akkor adjunk ezért hálát, ha még nem vagyunk benne, de vágyakozunk hozzá, akkor őszinte szívvel könyörögjünk azért, hogy tegyen bennünket gyermekeivé, hogy a vele való kapcsolatban valóban bölcs szívhez juthassunk. Így legyen. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk, könyörögjünk. Urunk Istenünk, drága mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által. Olyan sokszor vágyódunk arra, hogy bölcsek lehessünk, olyan sokszor szeretnénk ebben a földi életben jó döntéseket hozni, és őszinte bűnbánattal valljuk meg előtted, hogy oly sokszor nem sikerül, mert a magunk feje után megyünk, a magunk meglátásai után, a magunk érzései után. Könyörgünk, Urunk, hozzád, hogy tégy bennünket úgy bölcsé, hogy a te szent fiadban találunk bölcsességet. A vele való kapcsolat által, a vele való élő kapcsolat által képesek legyünk arra, hogy reát figyelve, tőled vezetést kérve, a te szent ígéden keresztül jó döntéseket hozzunk, amely döntések bennünket az örök élet felé vezetnek. Könyörgünk így hozzád, hogy minél többen olvashassák a Szentírást nyitott szívvel, nyitott lélekkel, reát figyelve, minél több ember vegye úgy kézbe ezt a könyvet, hogy ez a te szavad, a te kijelentésed, a te tökéletes üzeneted a mi számunkra, emberek számára. Kegyelmedbe ajánljuk most közösségeinket, megvalljuk bűnbánattal, hogy jóságodra és kegyelmedre nem vagyunk méltók, megköszönjük neked mégis, hogy mindezek ellenére megtartasz bennünket, hogy mindezek ellenére érezhetjük azt, hogy fontosak vagyunk számodra, hogy mindezek ellenére a te kegyelmed napjainkhoz napokat told, és mindezek ellenére bűneink miatt is úgy állsz hozzánk, ahogy mi azt nem érdemelnénk, mindig kegyelemmel és szeretettel szólítasz újra és újra bennünket. Könyörgünk hozzád, add, hogy ezek a közösségek, amelyeknek tagjai vagyunk, tudjanak fényleni ebben a városban, tudjanak reád mutató jelek lenni, tudjuk úgy vinni a te szent ígédet ebbe a városba, amelynek fiai és leányai éhezik és szomjuhozzák a te jelenlétedet, hogy hitelesen képviseljük a te üzenetedet. Könyörgünk, áldj meg bennünket, szent fiadért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Imádkozzunk fennállva annak az imádságnak a szavaival, amelyre az Úr Jézus Krisztus tanított meg bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kérjük el és fogadjuk el a mi Urunk áldását. Nem hagyja el az Úr az ő népét az ő nagy nevéért, mert tetszett az Úrnak, hogy titeket a maga népévé tegyen. Amen.
Kedves testvéreim, válaszolva az ige üzenetére, a 370. énekünknek a második versét énekeljük el, utána pedig kérem, hogy a fiatalok adják elő a darabjukat. A 370. dicséretünknek a második verse így kezdődik: Te szentségnek új világa, ígédnek vezérj útjára. Ha valakinek el kell menni, amíg itten fölállnak a fiatalok a színpadra, addig hirdetem, hogy holnap este lesz a reformációnak a záró együttléte, a honvédtéri gyülekezetben jöhetünk össze, és az Isten tiszteleten lesz úrvacsorosztás is, úgy készüljünk, az eddigi hagyományoknak megfelelően, és az Isten tisztelet előtt pedig általában negyed órával szoktuk kezdeni, tehát olyan 3:45 körül elkezdjük a két szobornak a megkoszorúzását. Rövid emlékbeszéddel, énekléssel. Ha tudnak egy kicsit, holnap este jöjjenek előbb a testvérek a honvédtéri templomhoz.